Itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Kovászna megyei Esztelnekre kalauzoljuk Önöket. A település, községközpont, Kurtapatak és Csángótelep tartozik hozzá. 2005-ig közigazgatásilag Kézdiszentkereszthez tartozott. Kézdivásárhelytől 13 kilométerre északkeletre, a Nemere-hegység délnyugati előterében, az Esztelnek-patak völgyében fekszik. 1332-ben Iskulnok néven említik először. 1681-ben Nagy Mózes gimnáziumot alapított itt, amelyet nem sokára Kantába helyeztek át. Erődített római katolikus temploma 14. századi, melyet a 15. század végén gótikus stílusban átépítettek, majd 1635-ben bővítették és 1724-ben javították. 1802-ben a földrengés megrongálta, miután átépítették, tornyát 1819-ben alakították át, 1958-ban restaurálták. 1977-ben a földrengéskor 14. századi freskó töredékek kerültek elő. A ferencesek zárdája az Alszeg és Felszeg között meglévő kápolna mellé épült 1677-ben. 1710-ben a kápolnához templomot építettek. 1729 és 1750 között átépítették. 1907-ben földrengés rongálta meg, majd 1921-ben leégett és nem is épült újjá. A falu felső részén Szent György tiszteletére szentelt imola áll, melyet 1684-ben említenek először. 1721-ben apáca zárdaként említik, de 1822-ben a rendet megszüntették. A falu határában volt Jézus forrás és közelében egy kápolna. 1730-ig híres búcsújáró helynek számított. A Szacsvai ház 1702-ben épült, Szacsvai János emlékművét 1997-ben avatták fel. Az eszterneki gyermekek egy felújított, modern iskolában tanulhatnak, felkészült pedagógusok irányítása alatt. A falu büszke nagyszülöttére, Kis Béla római katolikus papra, ferences szerzetesre, egyházi íróra.
Esztelnaken a plébánia templom és a ferences kolostor az, amit meg szoktunk mutatni.
Egyértelmű, hogy a plébánia templom a régebbi. A többség azért egy megújulásra kész közösség.
Munkával ugyan, de meg lehet élni Esztelnaken, és hogyha meg lehet élni, akkor lesz élet is.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Hudi István és népi zenekara muzsikál. Riportösszeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Dávid Zoltán, a gyulafehérvári egyházmegyéhez tartozó Esztelneki egyházközségnek a plébánosa 2005. augusztus 1-től. 20 éves papságom alatt 12 évet én szórványba szolgáltam. Az első 7 év az Zsírvölgye, Petrila Lónya, és ugye a második rész az Gödemesterháza, Maros megyének az eleje vagy a vég, attól, hogy honnan nézzük, ugye Maros-Hévíz után, és utána kerültem vissza, úgymond Székelyföldre, és azért van, amit az ember ugye meglepetésként talál, papként a közösség életében, akár pozitív, akár negatív értelemben, de a többsége azért azt mondom, hogy egy megújulásra kész közösség, és próbálunk azon dolgozni, arra törekedni, hogy valóban Isten országát tudjuk építeni a sajátos helyzetünkkel. De valóban, ami kézzel fogható az az, hogy a szórványba sokkal jobban összetartanak az emberek, a hívek, nem csak a római katolikus vallás véget, hanem ugye a nemzeti öntudat megérzése véget is. Ugye egy több katolikus, egy több magyar közösségben, Székely faluban, azért biza-biza, ugye megszokta az ember az, hogy szinte minden magától adódott neki. Ez nem azt jelenti, hogy nincs közösségi összefogás, vagy akár ugye, amikor kalákát hirdettünk a plébánia felújítására, vagy a plébánia körül a terület megtisztítására, valóban azért Istennek hála egy páran összegyűltünk, de azért még van mit tenni, hogy a közösség iránti elköteleződésünket még személyesebbé, még úgymond szeretetteljesebbé tudjuk varázsolni.
Ezt az érdektelenséget ezt hozta a mai világ? Mert mindenhol ezt hallom, hogy régebben minden jobb volt, könnyebb volt megszervezni, a pénztelenségben is templomot építettek, azt karban tartották, most meg folyton pályázatokban gondolkodunk, meg kit hogy fizessünk meg, azt, ami van, se tudjuk megtartani, vagy megőrizni.
Én inkább azt mondom, hogy a kényelem, ugye Bőnte Csaba atya, hogy szokta mondani, tehát a királyok annak idején a középkorban nem éltek olyan kényelmesen, mint mi. És gondolom, még az is befolyásolta a tömbkatolikus közösségeinket, ugye amikor volt a Covid időszaka, hogy az emberek elzárkóztak a közösség iránti értékek felkarolásától. És biztos befolyásolta, hogy egy kicsit zárkózottabb lett a személynek az élete mindennapja, és ezért kell nekünk ugye többet dolgoznunk, és én is ezt tűztem ki célul, hogy jó, hogy újítsuk ugye fizikailag a plébánia épületet, amely 5 éve nem volt lakva, és ugye egy 120 éves épület, na de azért láthatjuk ugye, hogy mennyire el lett hanyagolva, hiszen itt Esszelnetnek a másik sajátosság az, hogy a ferences rend és ugye a plébániai egyházmegyei közösség, úgymond ugye, az mindig próbált párhuzamosan együtt meglenni. Ez is ugye sokat számít, hogy most 2025, szintén ugye augusztusától, ugye a ferences rend úgymond fizikai jelenléte is megszűnt Esztelneken, és ugye ez is akkor hagy maga után egy bizonyos fájdalmat, újrakezdésnek a nehézségét, hogy hogyan tovább. Ugyanakkor, ha nézzük a pozitív oldalát, hogy lehetőség arra, hogy a közösség újból összekovácsolódjon. Egy lélekkel, egy hozzáállással próbáljuk templomainkat, épületeinket és maga a lelki életünket felújítani és Istennek tetszően folytatni.
Az vajon nem gond, hogy most mindenhol azt halljuk, hogy neked minden fontos, neked jár, és nem arról beszélünk, hogy nekünk jár, hanem most az én lett a fontos, és nem a mi.
Gondolom a Covid-nak az időszakának egyik gyümölcse ez, hogy központba került az én központuság, mind a közösségnek a megtartó ereje. De hát ezért próbálunk ugye dolgozni, akár ugye igyekeztünk a rózsafűzér csoportokat is újra szervezni, ugyanakkor jobban bevonni ugye az iskolásokat, a gyerekeinket a hitéletbe. Mind ezt próbáljuk egy kicsit a fiatal is, az idős is, a középkor is érez az, hogy egy közösségben, egy lendülettel próbáljuk azt, amit Isten ránk bízott megvalósítani, megőrizni és továbbadni, kamatoztatni.
Hány hívet pásztorol itt Esztelneken?
Statisztika szerint 900-ról beszélünk, kurtapataki filiánkkal együtt. Persze ugye nagyjából ez a 900 az fedi le, aki kapcsolatban van valamilyen formában az egyházzal, akár legalább formailag be van jelenkezve, de ugyanakkor ugye ott van a másik probléma is, nagyon sok fiatal nyugaton dolgozik, hiszen a megélhetőség elég nehéz itt.
Más vallások élnek a római katolikusok mellett?
Többségben nem, de azért ugye elvétel vannak reformátusok, vagy esetleg más egyházhoz tartozók egy páron.
És ők is ide jönnek a római katolikus templomba, vagy a ferences templomba?
Többségben ugye együtt gyakoroljuk vallásunkat, havonta egyszer van a reformátusok részére a lemhényi református lelkipásztor jár át istentiszteletet tartani.
Olyan szerencsések, hogy két templomuk is van. Hogy oszlanak meg a szentmisék? Vagy mind a kettőben van szentmise?
Ugye ez, ami egy kicsit az indulásban úgymond próbatétel elállított bennünket, hiszen eddig a ferencesen részéről szinte minden ünnep olyan rakban volt megtartva, mint a plébánia templomban, hiszen a plébánia templom is külön, mint önálló szervezet működött, a plébánián lakó plébánoson keresztül, ugye a ferences zárdahoz tartozó templom pedig szintén ugye ugyanazt a lehetőséget tudta biztosítani. De most már, hogy a ferences kolostor kiürült a rend szempontjából, ezért mind a két templomban az istentiszteletet, vagy ugye a szentmisét, vagy a bármilyen ugye lelki programokat párhuzamosan próbáljuk megvalósítani. Persze nem lehet azt, hogy ekkora kicsi közösséget többfelé szakítani, de mind a két templomot rendszeresen használjuk, hétköznap is, vasárnap is, mert ugye a többsége azért a ferences kolostor temploma felső Esztelnek részén helyeződik el, ugye kolostor mellett, és itt is van ugye a közösségünknek egy nagyon jó része, családok többsége, egységben itt is laknak azért, és ezért így próbáljuk beosztani, hogy mind a két templomot igyekszünk használni.
Mondjuk a logika az diktálná, hogy aki közelebb van ehhez a templomhoz, ide jön Szentmisére, aki a plebánia templomhoz van közel, az oda megy. De van arra példa, hogy valamiért a falu másik feléről átingáznak, mert itt érzik otthon magukat, vagy jobban megérinti az ige?
Hát az ige, nem tudom, hogy jobban megérinti, hiszen a személyebb ugyanaz a plébánia templomban és a ferences templomban is, de az én célom az is, a közösség is ugye kicsit e felé most már kezdünk haladni, hogy egy közösségé kovácsolódni. Például nagyon szép példa erre, a plébánia templomunk búcsünnepe a Szent Simon és Judástádi apostolok. Ugye tavaly, mikor ide kerültem én, októberben ezt az ünnepet, úgy valósítottuk meg, hogy a ferences templomban gyülekeztünk a vendégzarándokokkal együtt, és szépen végig imádkoztuk zarándoklattal a falut, és megérkezve a plébánia templomhoz, ott volt az ünnepi szentmise. Szintén most az úrnapi körmenet is így próbáltuk összekapcsolni a falut, hogy kezdtük a plébánia templomban az ünnepi szentmisét, és utána ugye a plébánia templomtól egészen a ferences templomig, a négy ünnepies oltár a falon végig, és a ferences templomban fejeztük be az ünnepünket. Tehát itt ez a célunk, hogy ne két rétegre szakadjunk, hanem a közösség egyé kovácsolódjék. Lelkileg és fizikailag is, hiszen mind a két templomot a közösség kell elássa.
Milyen a temetések és a keresztelések aránya?
Hát ugye, mivel még csak egy éve szolgálok itt Eszterneken, az első évben ezt láttam, hogy azért a temetések egy bizonyos arányban meghaladják a keresztelések számát, na de azért nem olyan drasztikusan. A fiatal családjaink, mondtam, hogy mivel külföldön vannak, abban reménykedünk, hogy hazatérve majd új családot alapítva, csak gazdagítják minden szempontból a közösségünket.
Nagyon sok helyen csaló a statisztika, mert a külföldön élők is általában a szülőföldön szokták megkeresztelni a gyereküket. Van-e erre példa, vagy az anyakönyvben nem jegyzik meg külön, hogy most külföldről hozták haza, és akkor az előző évek statisztikáját csak úgy látja, hogy itt keresztelték meg?
Ugye az elmúlt egy évben erre nem volt így példa, mert hogy itt kereszteltünk, azok többségben itt élnek a falu közösség területén.
Házasságkötés volt, ez még divat, vagy most már inkább választják a könnyebb útat, az együttélést, ha bár katolikus vidéken ez nem igazán tolerált, de van, amikor nincs más megoldás, lovat fogjuk a szekér után, és akkor próbáljuk rendezni ott a dolgokat.
A fiatalok azért törekednek arra, hogy a több éves ismerkedő kapcsolat után házasság szentségével megszenteljék az életre szóló szövetséget, de van, ahol ugye elváltak és újraházasodtak esetében, ott nehezebb a házasság szentségét rendezni, hiszen egy hosszabb jogi procedúra ez. Na, de azért többségben azt mondhatjuk, hogy ragaszkodnak még ahhoz, hogy valóban a szentség az életük folyamán erőt adjon a családalapításban és az életük szépségében.
Fiatalabb plébános úr, az új seprű jobban seper? Tehát érzi azt, hogy kicsit megpesdült valami az egy év alatt?
Hát ezt majd egy pár év után elmondja a közösség, ugye a tapasztalat, de amit ugye látok az az, hogy valóban mivel most egy plébános van az egész falu közösség részére, ez a nehézség úgy ellenére, hogy egy új dolgot kell megszokni, azért csak ad reményt és pozitív lendületet arra, hogy jobban összekovácsolódjunk, és érezzük azt, hogy az őseinktől ránk hagyományozott hitet, kultúrát, akár ugye bármilyen örökséget, azt méltóképpen tudjuk megköszönni, meghálálni és továbbadni az utókornak majd.
Említette a plébános úr, hogy most már a ferencesek nincsenek itt Eszterneken, de gyönyörű a zárda, a kolostor, az egész terület karban van tartva, kívülről így látszik. Ott most mi működik?
Nekik sem könnyű ezt a helyzetet gondolom feldolgozni. Egyelőre stagnálási állapot van. Ugye kolostor attól látogatható, előzetes bejelentkezés által. Gondolom majd az idő teltével sikerül találni egy olyan megoldást, hogy továbbra is az eszterneki közösség ne csak ugye a támogatását adja a kolostor részére, hanem valamivel tudja is használni a közösség javára. Ezért imádkozunk, ezt várjuk, e felé haladunk, reméljük, hogy azért újból ugye visszakapja a közösség ezt a lehetőséget, hogy tényleg a közösség építésébe tudjuk továbbra is bekapcsolni akár az épületet, akár ugye a szerzetes közösségnek a háttér imádságát, ami eddig is megvolt.
Felnéznek az esztelnekiek a nagy elődökre?
Igen, és úgy tiszteletüket nem csak egy napra szorítkozva próbálják megvalósítani, hanem tudatosan azért törekednek erre, hogy az őseink munkáját tisztelettel próbáljuk megőrizni és továbbadni. Egy példa erre, hogy van itt Jézus kútja, nem messze a Ferences Kolostortól, Felső Esztelneken. A néphagyomány azt tartja, hogy régebb akkorül volt egy oltári szentség kápolna is. A kápolna egy árvíz következtében az elpusztult, nem lett újraépítve. Na, de a kút is egy emlékkereszt ott található, és az idén, mivel ugye a keresztség éve is van, ugyanakkor Márton Áram püspök úrnak a 130 éves ugye évfordulója. És régebb ugye olvasható is, hogy még Orbán Balázs írja megjegyzésében, hogy úrnapja körül Jézus kútjánál és a kicsúja kápolnánál nagyon nagy zarándok sereg gyűlt össze, és imádkoztak, szemmisét ajánlottak fel, hogy a közösség hálaadásból a Jóistennek, és ezt szeretnénk ugye ebben a jubileum esztendőben mi is újra éleszteni, Jézus Szentsége szívének az ünnepén délután, ugye szabadtéren egy háladó szemmisét tartunk, őseinkért, hőseinkért, és mindazokért, akik a falu közösség fejlődését, fennmaradásáit küzdöttek, és bármilyen hozzájárulással megtették az ő kötelességüket.
Ezt a Jézus kutyát csodatevőkútnak tartják?
Abból a szempontból igen, hogy szintén ugye a feljegyzések ránk hagyták azt, hogy bármilyen árvíz lett, vagy bármilyen szárazság, a vize sose apadt el. És most is ugye a körülötte élő családok, mivel még nincs vezetékes víz a faluban, nagyon sokan ugye onnat oldják meg, akár a főzéshez, akár ugye a szükséglethez a víznek a beszerzését. Ugyanakkor ez a víznek a minősége sose romlott el, és ugye még azt is megjegyzik, hogy akár ilyen fejfájás vagy bármilyen gyomorbetegség, ha volt, akkor aki ebből a vízből fogyasztott, csodás gyógyulást is tekintenek ezzel kapcsolatban.
De amúgy inni használják folyamatosan, vagy csak főzésre, és mindenki az otthoni kútból iszik?
Inni is. Sokkal jobb a vize, mint nagyon sok kútnak úgy ott a környéken.
Hosszú távon meg lehet maradni, tesztel nekem, vagy a katolikus egyháznál oda megyünk, ahová a püspök úr irányít?
Ugye ez nem kívánság műsor a mi részünkről, hiszen ugye amikor bennünket felszenteltek, akkor engedelmességet fogadtunk a mindenkori főpásztornak. Én is ugye így van, hogy 20 éves papságom alatt ez a 7. szolgálati helyem. Én azt mondom, hogy a őseink is mondották, hogy az embernek törekedni kell arra, hogy sajátos helyzetben megtalálja azt a küldetést, amelyet ránk bízott a Jóisten. Ugye Regőc István, az Isten vándora, nagyon sokszor használta ezt a kifejezést, hogy szeretni és áldozatá lenni. Tehát ez nem más, mint a szentmise áldozatból merített erőforrás, úgymond az oltári szentségből a papnak, a szerzetesnek, hogy a Jóistennek hálát adva táplálkozunk az élet kenyeréből, és így igyekszünk a szolgálatunkat Isten kezéből elfogadni, és az engedelmesség lelkületével szolgálni azt a közösséget, ahova rendelt bennünket az élet.
Hallottuk, hogy milyen szépen szól a Ferences templomnak a harangja. A két templom közül melyik a régebbi? A plebánia templom vagy a Ferences templom?
Egyértelmű, hogy a plebánia templom a régebbi. Már a 13. században vannak ugye dokumentumok pápai jegyzékben, hogy létezett az eszteneki közösség. Persze, hogy a mai plébánia templom jelenlegi állapota egy későbbi építés következményében maradt ránk, na de az a régebbi épület. És itt a Ferences templom jelenlegi temploma sem az ősi kolostor mellett lévő templom, hiszen az jó pár évvel ezelőtt leégett, és utána lett építve ide, ez a Szent György dombjára, hiszen ugye amikor a ferencesek bejöttek úgymond Nagy Mózes hívására Esztelnekre, akkor megkapták a Szent György dombján lévő kis kápolnát, akkörül alakították ki a kolostort és az új kolostor templomot. És ennek a romjai ma is megtalálhatóak a felújított ferences kolostor jelenlegi kis kápolnájában.
Műemléktemplomok?
A plébánia templom igen, a ferences templom nem.
Férőhely szempontjából egyformán nagyok, egyforma befogadó képességük?
Talán a ferences templom, mivel egy új épület, ezért kicsivel több hívő befér, de azért nem nagy a különbség a két templom között.
Orgona szó van mind a két templomban, Szent Mise alatt?
Igen, és nem csak egy lelki pásztor látja el a közösség lelki igényeit, hanem szintén egy kántor és egy harangozó. Tehát hárman vagyunk hivatalosan alkalmazva, és mind a két plusz ugye kurtapataki kápolnában is közösen szolgáljuk a küldetésünket, a Jóistent és a közösséget.
Mind a két toronyban automatizáltak a harangok, vagy csak itt a ferences templomnál?
A Plébena templomnál még nincsen ez megoldva, de a ferences templomban és kurtapatakon ott már igen.
A hívek mennyire énekesek? Segítik a kántor és a plébános munkáját, tehát együtt énekelnek, vagy kinek milyen a napja?
Én azt hiszem, hogy azért igyekeznek bekapcsolódni a liturgia menetébe. Egyház közösségi kórus is alakulóban van, persze régebb is volt, valami miatt ugye megszakadt, na de most az új lendületet ők is úgymond megtalálták. Nem panaszkodhatunk, tehát tényleg szépen belekapcsolódnak a liturgiába. Ha hitéletről beszélünk, ami kicsit talán nehezebb, a gyermekeink, a fiataljaink szolgálata a Szentmisén a liturgiában, ezt is próbáltuk, akár ugye most elsározásra készültünk, 11 gyermek volt a kurtapatakkal együtt, és valóban megjegyezték a szülők és a közösség, hogy nagyon rég nem éltek át ilyen szép ünnepet, de mondottam, hogy ez egy közös munkának volt a gyümölcse, akár ugye a kántornak a szolgálata, tehát akár az ének tanítás, és valóban olyan lelkesen és angyalian zengték az első áldozás ünnepén az énekeket, hogy nagyon sok szülő és jelenlévőnek a szeméből a könyv úgymond kicsordul. Tehát ez a célunk, hogy akár az iskolában, ugye a hittanórát, amikor megtartjuk, akár ilyen bűnbánatos napokat tartottunk a gyerekek részére, az iskolások részére, Nagybőjtben, Adventben, ugye húsvétkor külön ugye megkértük, hogy a keresztúton részt vegyenek, 2-3 alkalommal a gyerekek vezették az elmékedéseket. Ezt próbáljuk, hogy kicsit a fiatalságot is újból visszakapcsolni a hitélet gyakorlatába. És valóban nagyon szépen láttuk, hogy az úrnapján is legutóbb, hogy a volt elsáldozók és minisztrások ugye milyen lelkesedéssel vettek részt az úrnapi körmeneten. Én azt mondom, hogy ebből a szempontból nem panaszkodhatunk, de egyértelmű, hogy munka az mindig van.
A református lelkészek és az unitárius lelkészek sokszor panaszkodnak, hogy ők kikonfirmálják az ifjúságot a templomból. A katolikus egyházból kibérmálják, vagy ki első áldozzák, vagy ezt nem lehet így megfogalmazni, hanem aki ragaszkodik az egyházához, az jön, még hogyha esetleg tart egy kis szünetet akkor is.
Az első áldozóknál ugye mivel még harmadik osztályosok, utána ugye következik a negyedik osztály, ott még megmarad a lelkesedés, de persze ez nagyon jól látszik a szülők hozzáállásán. Ugyanezt kértem én, ugye, amikor először idejöttem, és láttam, hogy az első áldozásra készülő osztály milyen állapotban vagyunk idézőjelben, hát bizony kicsit elkeseredtem, hogy lesz ebből első áldozás. Na de a Jóisten, ha tőlünk teretőt megtesszük, a többit megadja melléje. És ugyanakkor ugye szintén ezt kértem, hogy ilyen nem volt eddig, a újra szervezett rózsafűzés csoport tagokat, amikor az elsáldozásra készülők gyermekeink ünnepésen templom bemutatkoztak, akkor minden gyermeknek egy rózsafűzér keresztmama jutott, így neveztük el őket, ami azt jelenti, hogy minden nap egy 10 rózsafűzért azért a gyermeket és családjáért ajánlott fel, és valóban hihetetlen, hogy el is mondtam a szülőknek, hogy nem csak a mi munkánk, hanem a közös imádságnak is az erejét, a gyümölcsét láthattuk az elsáldozás ünnepén. És olyan milyen szép volt, amikor szintén az elsáldozás szentmisének a végén a gyerekek ünnepélyesen ugye megköszönték a keresztmamáknak ezt a lelki szolgálatot, és ez is erősíti a közösségben való megmaradásunkat, fejlődésünket. Ugye én még itt bírmálásra nem készítettem fel fiatalokat, ugye mert nálunk a bírmálás szentsége, az a nagykorúvá válását jelenti az egyházon belül. Ugye ők, mivel már gimnazisták, 9-12. osztályosok, ugye a falu közösségből többségben már kiszakadnak, hiszen a városban járnak iskolába, ezért sokkal nehezebb, ha nincs külön egy ilyen ifjúsági csapat, közösség, megtartani őket a hitéletnek a dinamizmusában. Nem lehetetlen, de sokkal nehezebb. És erre szeretnénk ugye valamilyen megoldást keresni, hogy szintén őket is be tudjuk vonni ebbe a lendületbe, mert ugye ők már nagyobbak, a világ felé tekintenek jobban ki, és ha nem látnak valami alternatívát, ami örömet ad a közösségben való jelenlétükben, szolgálatukban, akkor hamarabb kibírmálkoznak, hogy szoktuk mondani, az egyházközség dinamizmusából.
Gondolom, hogy sokszor beszéltem a egyházon belül is, hogy most mit tudjunk tenni, mert elbulvárosodni az egyháznak nem illik, legalábbis még a mostani felfogásunk szerint, de nagyon sok impulzus éri a fiatalt, és lehet, hogy olyanok, ami nem tud versenyezni az itt kínált lehetőségekkel. Hogy lehet megtartani mégis hitben a fiatalságot, vagy akár a középkorúakat is, hogy legyen már a látszat szintjén is, de fontos az, amibe felnevelkedtek?
Én azt mondom, hogy van egy ilyen mondásunk, hogy az első 7 év otthon, ha gyermekkorában nem szívta magába hitnek az örömét, a szépségét, akkor nagyon nehéz fiatalként ezt a hiányt pótolni az életükben. Ezt szeretnénk mi, hogy már kisgyermekként megérezzük a közösségnek a szépségét, az örömét, a jelenlétének az értékét, és ez, ha benne gyökeret ver, akkor majd könnyebb lesz ifjúként is helytállni ott, ahol Jóisten rendeli őt. Befejezésképpen Szent Antal következő rövid gondolatát szeretném mindenkinek úgymond útitársként ajándékozni. Az igazán alázatos ember nem válogatós. Elfogad jót is, rosszat is egyaránt Isten kezéből. Hát adja Isten, hogy mindannyian tudjuk elfogadni Isten kezéből mindazt, amit ránk ajándékozott, és amit tőlünk elvár.
Fülöp István vagyok. A Nagy Mózes általános iskolának itt Esztelneken az igazgatója immár 20 éve. Történelem tanárként kezdtem a tevékenységemet, és 2006-tól, amióta a község újraönállósodott, 2006. szeptember 1-től én vagyok az iskola igazgatója.
Mit illik tudni Esztelnekről? Történelem tanárként mit tanít az itteni kis diákoknak a településről?
Egy történet sajnos az iskolai programban nincsen bennem. Azonban Esztelnekről nagyon sokat tudunk történelmileg, és nagyon sokan a helybéli gyerekek, felnőttek is ismerik falunak a történetét. Kis községről van szó, körülbelül 1100 lakósa van jelen pillanatban, azonban amilyen kis község olyan gazdag történelmi múlttal rendelkezik, amelyről árulkodnak a műemlékek és műemléképületek, amelyek a település területén találhatóak. Esztelnek, mint település, maga a neve egyes feltételezések szerint szláv eredetű, akárcsak itt a környék más települései is, gondolok itt például Poján községre, Kézdiszentkereszt, ugye, vagy Zabola, tehát Esztelnek szláv eredetű Esztenából származik egyes feltételezések szerint. Azonban feljegyzésekben a 14. századi pápai tizedjegyzékekben találkozunk először a település nevével, Iskulnuk néven, és 6 banálist fizet a plébánusa, ami egy jelentős településre utalhat, tehát nem csak Esztelnek, hanem az Esztelnek környéki települések is tartozhattak a plebániához. Erre utal Esztelnek legrégebbi épülete is, ugyanis a falu plebánia temploma az Alsó Esztelnek végében található. Most persze úgy tűnik, hogy a falu szélén van, azonban légvonalba egyenlő távolságra van Bélafalvától, Csomortántól, Kurtapataktól és Felső Esztelnektől, tehát mindenképpen már a középkorban egy központ lehetett, akár lelki, akár közigazgatási szempontból is. Ha tovább jövünk a történelemben, hát a 17. században állnék meg, amikor Esztelneken alakult meg Felső Háromszék egyik legrégebbi kulturális lelki központja, az eszteleki származású Nagy Mózes plébános. Sokan ferencesnek mondják, azonban ő világi pap volt. Magyarországon végezte a tanulmányait, ugye Erdélyben akkor a reformáció következtében papképzés nem igazán volt, és miután hazatért, 12 falunak volt a plébánusa, hol Lóháton, hol Szekére, hol Gyalog járta a vidéket. Ezt felismerve, főként papképzésre gondolt ő akkor, amikor 1680-ban Esztelneken iskolát alapított, azonban a történelem igazolja, hogy nem csak papképzés, tehát a lelki nevelés mellett szellemi nevelés is volt. A Nagy Mózes iskolája, amely a plebánia templom melletti telken volt építve, egy kis egyszerű hajlék volt, ez aztán egy pár év múlva, 1690-es években Kézdivásárhely mellé Kantafalvára költözött, tehát a mai Nagy Mózes főgimnáziumnak az elődje, úgymond. Főként azért, hogy az iskola fejlődni tudjon, tehát ezért tartotta fontosnak Nagy Mózes azt, hogy központibb helyre költöztesse iskoláját. Ahol templom is volt az iskola mellett, és egy minorita rendház is létesült, és úgy zajlott az oktatás. Ha Esztelneket nézzük, az oktatás nem szűnt meg, ugyanis abban az időben már megjelentek Esztelneken a ferences szerzetesek, még talán Nagy Mózes előtt is. Azért mondom talán, mert pontosan a ferenceseknek az ittlétének a kezdete teljesen pontosan nem meghatározható, de tény, hogy a 17. század második felében, tehát 1670 körül már itt vannak, később megpecsételnek jelenlétüket egy kolostornak az építésével. Hát a kolostor sem a mai volt, kezdetben egy egyszerű lakóház volt, ezért tűrhetődtek meg a ferencesek itt Háromszéken, mert ugye kolostort akkor csak Csíksomlyon működtethettek, azonban kisegítő papokként tevékenykedtek itt Esztelneken, ez volt a hivatalos verzió, azonban 1690-ben már létezett egy kolostor, féle épület, egy egyszintes épület volt, mellette templom, és ez aztán a 18. század folyamán tovább bővült, úgyhogy itt Háromszék egyik legnagyobb rendháza volt, és az is maradt egészen a 20. század elejéig, amikor 1921-ben egy tűzvész következtében a kolostor karácsony előestéjén leégett. A mostani kolostor épülete az egykori kolostornak csupán a keleti szárnya, tehát egy ilyen kvadrum alakú belső tere volt, mellette templom közvetlenül, tehát a templom is leégett, csak az 1930-as évek vége felé építették újra magát a kolostornak a keleti szárnyát, amelyet aztán a 21. század elején 2015-től 2023 szilveszter testvér idején felújult teljes formájában. Nagyobb tervek voltak, mint ahogy elkészült maga a felújítás, azonban pénzhiány ennyit engedett meg. A régi templomnak az alapját felszínre akarták hozni, hogy tanórákat lehessen ott tartani. A belső udvar az felújult, hittanteremmel, konyhával, közösségi terekkel bővült, és maga a belső udvara az felszínre hozódott, kialakítódott, és az épület teljes mértékben felújult nagyon szépen.
Most ott mi működik, mert már nincsenek ott ferencesek?
Sajnos 2025-ben a ferences rendnek egy belső átszervezése következtében egész Erdély szerte csökkentették a ferences közösségeket. Minimum 3 ember kell, hogy közösségként tudjon működni, tehát a ferencesek is egyre kevesebben vannak. Csíksomlyóra és a nagyobb központokba, Kolozsvárra, Dézsre, Kaplonyba központosodtak, és mivel itt ketten voltak, ezért magát, mint közösséget felszámolták az Esztelnekit. A rendház megvan, lelki napokat szerveznek, meg kisebb lelki programokat. Ami a templomot illeti, tehát ugye a 20. század vége felé, még a kommunizmus idején nem kimondottan a régi templom helyére, hanem mellé épült a jelenlegi ferences templom. Az működik, az új plébános, Dávid Zoltán plébános atya miséket tart a templomban, teljesen nincs lemondva a ferences létről, de már ugye ő világi papként tevékenykedik. Másik történelmi jellegű épület Esztelneknek az az 1848-as forradalomhoz kapcsolódik, ugyanis eszterneki származású Szacsvai János főhadnagy, aki abban köthető a 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz, hogy Gábor Áron ágyúihoz a lőport a Szacsvai ház pincéjében kezdték gyártani, és ez a ház hát nem teljesen abban a formájában, ahogy nézett ki 1848-49-ben, de hasonlóan ez különben Esztelneknek a legépebben fennmaradt lakóháza 1702-ből származik, egy faház, és ennek a pincéjében kezdődött Gábor Áron ágyúihoz a lőportgyártás. Egy emlék plakett jelzi a ház előtt, hogy igenis ebben a házban született és élt Szacsvai János.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Említette az igazgató úr, hogy már 20 éve uralja itt ezt az irodát. Hogy kerül Gyula Kútáról Esztelnekre, Fülöp István tanár úr?
Az általános iskolai évek elvégzése után Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Liceumban végeztem. Aztán az utam Kolozsváron folytatódott, ahol történelem és római katolikus vallás szakot végeztem. Az egyetemi évek alatt ismerkedtem össze a feleségemmel, és úgy költöztünk Kézdivásárhelyre. Versenyvizsga után 2005-ben foglaltam el Esztelnek és Kézdi Szent Kereszt iskoláit, történelem szakot, és így kerültem ide. Egy év tanári tevékenység után 2006-ban Esztelnek, amely addig a 68-as megyésítés óta Poján községhez tartozott, népszavazás útján úgy döntött, hogy külön utat jár, külön községgé alakult, ennek következtében maga az iskola is külön pénzügyi központ lett, és akkor az új községvezetés és kért fel, hogy nem-e vállalnám az igazgatósági munkát. Nagyon fiatalon, nagy lelkesedéssel belevágtam, akkor persze nem gondoltam, hogy ennyire céghez ragadok, de annak már 20 éve.
Mi változott az elmúlt 20 év alatt?
20 év alatt rengeteg minden történt. Persze sok lehetőség nyílott az uniós csatlakozás után, különböző beruházások voltak. Tehát akkor, amikor ide kerültem, az első és alapvető szükségletek, illemhelyeknek a kialakítása, bútorzat cserére lett volna szükség. Azonban én úgy kezdtem tervezni, tehát egy kisközség kisiskolájáról lévén szó, akkor 4 helyen zajlott az oktatás. Működött Kurtapatakon egy összevont osztály és egy összevont óvodai csoport, volt egy óvodaépületünk, volt az 1-4 épülete, tehát amely ezen a helyszínen volt, és a falu másik felében volt az 5-8-as osztály, tehát a felső tagozat. Pénzeket nem úgy adnak, mint egy nagy iskolán, és akkor elgondolkoztam, hogy lehetne megoldani azt, hogy valahogy összesíteni és átszervezni az egészet. Nem volt arról szó, hogy Kurtapatak megszűnjön, de magát az eszteleki oktatást egy kalap alá hozni. Az első és legsürgető probléma az óvoda lett volna, amelyre az akkori polgármester úrral készítettünk is egy megvalósíthatósági tanulmányt, és tervek is elkészültek, de a maga az épület nagy részt ma is abban az állagban van sajnos. Szükség lett volna arra, hogy lebontódjon és újraépüljön. És az akkori főtanfelügyelő asszony behívott magához, és elbeszélgettünk, hogy mire lenne szükség, és javasolta, akkor indult egy óvoda építési program, és azt mondta, hogy ha ennyire rossz az állag az épületnek, ő javasolná azt, hogy ebbe a programba álljunk bele, egy teljesen új épület jönne létre. Tehát ez 2007-ben volt. Persze ezt nagyon elfogadtam, reménykedve abba, hogy hát az iskolára is, ha kapunk valami pénzt, akkor ripsz-ropsz, egy pár év alatt minden megvalósul. Ezért az óvodának a felújításáról lemondtunk, és az iskola felújításnak láttunk hozzá. A tervek azok úgy készültek el, hogy a meglévő 1-4-es épületet egy picit bővítve, területileg is, és egy részének kétszintes része legyen, úgy minden szükségletnek megfelel. Na igen, ám csak ugye a Ferences Kolostor a szomszédságunkban van, amely B-kategóriás műemléképület, és ezért a műemlékvédők felénk kötöttek, és akkor kellett bővüljön az egész építkezés, ugyanis a bővítést nem ragaszthattuk úgymond közvetlenül a régi épülethez, amely meg kellett őrizze a formáját. Utólag persze megértettük a műemlék tervezőnek az álláspontját, viszont az volt a probléma, hogy akkor a régi épületünk az nagyon nehezen tud megújulni, és ezzel húzódik az idő. Végül az a döntés született, hogy akkor épüljön fel egy új szárnya az iskolának, de csak a földszintre kaptunk támogatást, tehát 4 osztályteremmel és mellékhelyiségekkel bővült az épület. Aztán az önkormányzatnak a támogatásával beépült a tetőtere ennek az új épületnek, azonban még mindig a régi épület ott volt, azt uniós pályázatból, az operatív regionális programból, hát ott is a pályázat letevődött még 2015-ben, aztán várólistások voltunk, és valamikor 2018-19-ben kerültünk fel, hogy igenis nyertes pályázatunk volt, igen ám, de jött a Covid évében voltak választások, amikor a község vezetése kicserélődött, ugye az árak robbantak, a lepályázott összeg bizonyos részére volt elég a felújításnak, és aztán úgy készült el 2022 és 24 között a régi épületnek a felújítása. Az óvodával ugye elmaradtunk, 2, 3, 4 és 6 csoportos óvodák épültek, mi 2 csoportos óvodával kerültünk bele végül a programba, igen ám, de nekünk az óvodásaink létszám akkor horribilis volt, szinte 90, és nem tetszett nekünk az, hogy 2 csoportos óvodával kerültünk bele a programba, át is javították 3 csoportosra, igen ám, de az első körben csak a 2 csoportos óvodák indultak, nyúlott a projekt, aztán kértek egy 27 áras összefüggő telket, amelyre felépülhet az új óvoda, hát ez sajnos itt az iskola körzetében nem volt, ráadásul mivel a Kolostor műemléképület 300 méteres körzetben típus tervet építeni nem lehet, ezért egy ilyen nagyon érdekes megoldás született. Végül Kurtapatak végében találódott egy olyan épület, amelyik megfelelt jogilag is, és mindenféle szempontból az építkezésre, és így 2018-tól 20-ig felépült az óvoda, aztán még sok simításra volt szükség, tehát a helyi önkormányzat mindkét vezetés idején maximálisan támogatta az iskolát.
Van elég gyerek? Vagy lesz gyerek a közeljövőben? Lesz, aki majd bezsongja ezeket a termeket?
Hát én nagyon optimista vagyok, és voltam mindig is. Én bíztam abban, hogy van, akiért dolgozni. Amikor 2006-ban elkezdtem az igazgatóságot, akkor 180 körüli volt a gyerek létszám. 2007-2010 közötti gazdasági erősödése az országban, ez érződött itt, ezt el nekem is, a maximális gyerek létszámunk 214 volt, 45 gyerekkel nőtt a létszám. 90 óvodásunk volt. Azonban az unió által okozott kivándorlás, ez nagyon érződött a későbbiekben. Tehát a fiatalok kimentek dolgozni, akik ugyan nagyvonalakba hazatértek, igen ám, de egy évtizedig szinte kimaradt a gyerek utánpótlás. A 214-es csúcsidőtől most jelen pillanatban 129-en vagyunk az iskolában. Ebben benne van a kódások, iskolások egyaránt.
Pedagógus hiány van?
Katedrákon szaktanárok vannak, persze kivételt képeznek az olyan tárgyak, amelyikből nagyon töredék órák vannak. Technológiából 4 óra van, az kiegészítésként kapták meg az egész állású kollégák. Szaktanárokkal rendelkezünk, van, aki 2 órára jön, van, aki egész normás. Tehát ez a tanügyi rendszer, ez nem segít abban, hogy megválogassuk a kollégákat.
Nagyjából állandó ez a csapat?
Óvodában van 2 csoportunk, 2 szakképzett óvónővel, ők állandó emberek, az 1-4-ben 4 tanítónk van, van egy összevont osztályunk, ők is állandó emberek. A felső tagozaton román, magyar, matematika, történelem, angol, torna, ezek állandó emberek. A maradék tanárok pedig olyan fele-fele arányban változnak, tehát sajnos nekik nincsen címzetes állásuk, és ezért minden évben versenyvizsga következtében dől el, hogy vissza tudnak-e jönni vagy sem.
Ha elvégzi az Eszternek-i gyerek a 8. osztályt, ő hol folytatja tovább?
Többnyire Kézdivásárhelyen, akár szakliceumban, akár elméleti liceumokban mennek. Ez úgy fele-fele arányban. Van, aki liceumi évek elvégzése után még tovább folytatja, van már fizikusunk, jogászunk, tanárunk, tanítónk, óvónőnk, de vannak mezőgazdasági szakemberek is. Én örülök annak, hogy egyre több diák azért folytatja a felsőfokú tanulmányokat, és persze meg kell kóstolják sajnos ők is, hogy a mai világban az egyetem elvégzése nem jelenti azt, hogy automatikusan el is tudok helyezni, de úgyis nagyobb eséllyel fognak tudni majd elhelyezkedni a munkaerőpiacon.
Lesz jövő itt Eszternek-en, hogy látja?
Úgy, ahogy az egykori székely közösségek önellátóak voltak, munkával ugyan, de meg lehet élni Eszternek-en, és hogyha meg lehet élni, akkor lesz élet is.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Salomon Balázs vagyok, a Réba Panzió családi vállalkozás egyik tagja. Hát ezt a vállalkozást 2011-ben indítottuk el, amikor a pályázati lehetőség adódott, és egy agroturisztikai panziót építettük. Itt nem csak egyszerű vendéglátás folyik, hanem gazdasági tevékenységgel összekötve. A panzióban 6 szoba található, a panzió mellett van egy másik épületünk is, egy régi 100 éves csűrt alakítottunk át rendezvényteremnek, itt különböző rendezvényeket tartunk, valamint még kialakítottunk 4 szobát, úgyhogy összesen 10 szobával várjuk a vendégeket, különböző szolgáltatásokat is ajánlunk, pályáztunk elektromos biciklikre, elektromos biciklikkel a helyi turisztikai látványosságokhoz lehet elmenni, vagy csak egyszerűen túrázni egyet, lovas szolgáltatásaink is vannak, sétakocsizást szoktunk a vendégeinknek ajánlani, és nyilván a tevékenységünkbe bevonjuk azokat a helyi mesterembereket, akik valamit tudnak nyújtani az ide látogatóknak.
Hirdetik magukat most a közösségi médiákban, vagy ott vannak a turisztikai irodák kínálatában is, vagy elég az még, hogy szájhagyomány útján elmondják, hogy de jó hely ez az Eszternek, és akkor jönnek a barátok, jönnek azok ismerősei.
Az igazság az, hogy fenn vagyunk a Bookingon, vagy az Airbnb-n, de a legtöbb vendégünk úgy érkezik hozzánk, hogy hallottunk rólatok, láttunk jó képeket, amik nálatok készültek, és így szarról szarra tárjad, és visszajáró vendégek, valamint a visszajáró vendégeinknek az ismerősei, vagy barátai azok, akik hozzánk látogatnak.
Ezt a vállalkozást még a család bírja, vagy azért adnak munkát a falubelieknek is?
Nem bírjuk már, van egy állandó alkalmazottunk, és próbáljuk bevonni azokat a családokat, azokat az embereket, akik valamivel foglalkoznak, például kürtös kalacsütés, egy jó példa erre, van egy helyi család, aki ezzel foglalkozik, jönnek, ott a turistákkal közösen előkészítik az alapanyagokból a masszát, közösen hagyja a kájén utána, majd felvágják, feltekerik a falra, megsütik, és majd melegen megeszik, megkóstolják. Ez egy nagyon-nagyon jó program, tehát bevonjuk mindig a helyieket, amennyire tudjuk.
Honnan érkeznek a vendégek? Határon túlról is már, vagy még mindig a határon belülről?
A rendezvényekre a környékbeliek jönnek többnyire, viszont nagyon széles a skála, tehát Lengyelországtól megkezdve Grúziáig vadászok is jönnek nyugati országokból, Németország, Ausztria, elég széles a skála.
Eszternek-e mit szoktak megmutatni nekik? Mire büszkék?
Eszternek-en a plébánia templom és a ferences kolostor az, amit egyházi vonatkozásban mindenféleképpen meg szoktunk mutatni. A ferences kolostor egy B-kategóriás műemlék, nagyon szépen fejlett újítva a pályázati forrásból. Amúgy vendéglátással is kezdtek foglalkozni, aki elcsendesedni akar, úgy tudom, hogy szobát is tudnak tőlük is bérelni. Valamint a plébánia templomunk, ami egy A-kategóriás műemlék, éppen ebből az okból kifolyólag nincs még felújítva, de reméljük majd álljon annak is az ideje. Amúgy a Csangótelepre való kirándulások nagy népszerűségnek örvendenek. Eszten a látogatás, ott egy szalonnasütés, ilyen gasztrópiknik típusú kirándulásokra is el szoktuk vinni a vendégeinket, és nagyon tetszik.
Etetni is kell ezeket a vendégeket? Igénylik, hogy valami helyit és valami finomat tegyenek?
Vannak, akik igénylik, általában a reggelit minden vendég szokta igényelni. Azon kívül vannak, akik igénylik az étkeztetést, tehát félpanziós állatást igényelnek, de vannak, akik jönnek és maguknak sütögetnek, van erre kijelölt hely, sütnek, főznek a konyha fejszerelt, úgyhogy mindenki megkapja azt az igényt, amire vágyik. Mindenféle verzióra nyitottak vagyunk.
Milyen ételt kínálnak?
Mindenféleképpen a helyi hagyományos székelykonyha az, amit mi tudunk a vendégeinknek kínálni. Hirtelen a tarkonyos pityók a leves jut eszembe, ami ugye csülökkel, ezt nagyon-nagyon szoktak szeretni. Mindenféleképpen a helyi hagyományos ízek azok, amiket kérnek az emberek.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Kovászna megyei Esztelneken készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.